Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint megírva találunk a 118. Zsoltárban a következőképpen. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, mint a méhek, de elhamvadnak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok velük. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Újjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban, az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Amen. Keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Ezt a hálaadó zsoltárt Páska ünnepen énekelték a zsidók egy hálaadó liturgia keretében. A zsoltárt könnyen két jelenetre oszthatjuk. Az elsőtől a 19. versig, a páska vacsora elfogyasztása után a templom bejáratához vezető körmenetben énekelték, a 20-tól a 29. versig pedig a bevonulás után az ajándékok, áldozatok átadása közben folytatódott. Az első fele az Úrról szól, a második fele pedig az Úrhoz szól. Az egyik kívül van, és a másoknak szóló dicsőítő szolgálatra vonatkozik, arra bátorítva őket, hogy ismerjék fel az Úr tetteit, és csatlakozzanak a dicsőítéshez és a hálaadáshoz. A másik pedig belül van, ahol az igaz gyülekezet már felismeri az Úr jelenlétét, és örömmel hallja azt. Ez a zsoltár az, amelyet az Új Szövetség a legtöbbször idéz. Többször, mint bármely másikat. És az egyetlen zsoltár, amelyet mind a négy evangéliumban idéznek. Az egyház húsvéti zsoltárává vált, keleten és nyugaton egyaránt, mert utal a megvetett kőre, a sarokkőre, a szabadulás nagy napjára, és az Úr nagy tetteiért való örömteli hálaadás szellemére. A Zsoltáros úgy fogalmaz, hogy akkor ez volt, most pedig ez van. Ebben a motívumban felidézi a nyomorúságot, amelyben volt, és szembeállítja azt azzal az örömmel, amelyet most érez, hogy Isten megszabadította őket. A nyomorúságot, a katonai csatától kezdve, a hamis vádlókkal való küzdelemtől, a betegségeken át, a halál közeli állapotig mindennel azonosították. Két bölcsességi igehirdetést is idéz a Zsoltár, amelyek az Istenbe vetett bizalmat dicsérik, minden másba, különösen az emberekbe és az emberi hatalmakba vetett bizalommal szemben. Mert csak ez a bizalom oszlatja el a félelmet. A szorongást fokozott kifejezésekkel írja le a Zsoltáros, ismétlésekkel, és ahhoz hasonlítja, mintha a világ többi része ostromolná, mint egy méhraj támadná őt meg, és mintha tűzben rekedne. Bármilyen ellenállás ellenére az Úr volt az ő megmentője, üdvössége, és azt akarja, hogy ezt az egész világ megismerje. Ezután a győzelemről és a szabadulásról szól. Úgy tudja értelmezni a zavarba ejtő élményt, mint Isten fenyítését, fájdalmas, de kemény szeretetét. A bölcsesség irodalom hagyományának megfelelően a szerencsétlenségét és megaláztatását az isteni fegyelmezés részének tekinti. A Zsoltár második fele pedig az a rész, amelyet a legtöbbször idézünk. Amikor a megvetett kőről, mint sarokkőről szólunk, és az Úrtól kapott napról, a feltámadás napjáról beszélünk, mi keresztények. Mert ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. A liturgia szabályos, rendezett módon fejezte ki a rendezetlen, a rendetlenséggel, kiszámíthatatlansággal, spontaneitással teli élettapasztalatot. A valóságban életünk útja inkább hasonlíthat egy vad táncra, mint egy céltudatos sétára. A liturgiában azonban, ahogyan énekelték ezt a Zsoltárt, az élet előrehaladását körmenetként ábrázolták. Egy többé-kevésbé egyenes, rendezett, kimért haladás egyik pontból a másikba. Ilyen a helyzet ennek a Zsoltárnak a liturgiájában. És a Zsoltáros olyan rendezett módon meséli el a rendetlenséget, hogy az ember elveszítheti a kapcsolatot a valósággal. A liturgia az élet káoszából alkot egy bizonyos rendet, és drámai módon ünnepli ezt a rendet, mert ez a rend az Isten szeretete, az Isten szerepe az eseményekben. A többi csak káosz volt, zavaró dolgok, amik megakadályozzák, hogy észrevegyük Isten jelenlétét. A szorongást, a rendetlenséget, rendezetlenséget, a katasztrófát, az Istenbe vetett bizalommal lehet hasznossá tenni. A fenyegetés csökkenthető. A káosz és a zaj közepette meglátunk egy mintát, ami mindenben el van rejtve. Amikor ezt szemügyre vesszük, majd dicsérő, elismerő, hálás szavakba foglaljuk, hogy egyáltalán létezik ez a rend, akkor bizony szolgálatot végzünk. Mert Isten dicsőítése és a hálaadás szolgálat. Hogyan másképp látná meg a mellettem lévő ember, aki ugyanazt a káoszt éli át, amit én látok, ezt a rendet? El kell mondanom a történetet. Amikor szeretteinkkel, barátainkkal utazunk, és megnézzük a látnivalókat, a teremtett világ csodáit, hegyeket, vízeséseket, vagy éppen az ember által épített hatalmas épületeket, a legtöbb szórakozás abban rejlik, hogy rámutatunk egymásnak arra, amit látunk, és aztán együtt éljük át. Így van ez az élet utazása esetében is. Ha nem lépünk ki a rohanásból, és nem ünnepeljük a jelen pillanatot azzal, hogy megállunk, hogy elgondolkodjunk azon, ami ott van, akkor lemaradunk a mintákról, a pontokról, a szépségről és az élményekről. Elveszítjük a motiváló erőt is, hogy vagy tovább haladjunk ugyanabban az irányba, vagy irányt változtassunk. Mert ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Ennek a vallomásnak az első fele szemlélődő, belelát a hétköznapokba, és érzékeli azt, ami rendkívüli, és örül és csodálja a vele kapcsolatba kerülő igazságot. Második rész pedig cselekvő, a csodálatot elhatározássá alakítja. Hozzuk ki belőle a legtöbbet. Nem csoda, hogy ez lett a húsvét egyik jelmondata. A Zsoltároshoz hasonlóan, aki visszaemlékezett és elbeszélte nyomorúságát, felismerjük, hogy a csalódás, a kétségbeesés mélységeihez az öröm azonos magasságai társulnak. Amikor átlépjük az ajtót, vagy átlépjük a küszöböt, amely elválaszt minket Isten jelenlététől, ahogyan átlépték ebben a liturgiában a templom kapuját. Az élet nagy péntekeit mindig húsvétok követik, és e péntekek sötétsége még bőségesebbé teszi a vasárnapok fényességének élményét. A megvetett kő, a mai negatívumok akkor és csak akkor válnak sarokkővé, a holnap pozitívumaivá, ha azokat az örökké valóság és Isten jelenlétének szemszögéből nézzük. A sötétségből folyamatosan a világosság felé haladunk. A Zsoltároshoz hasonlóan mi is értelmezhetjük a küzdelmeket és a gondokat Isten fenyítéseként, tanulási tapasztalatokként, amelyek fegyelemre tanítanak a nagyobb kihívások előtt. A Zsoltároshoz hasonlóan mi sem választjuk szét az élet két pólusát, a pozitív és a negatív pólust. Ha ezt tesszük, akkor a liturgia azzá válik, ami ellen a proféták szóltak. A valóságtól független tündérmesévé válik, a képzelet és a fantázia szárnyalásává egy elképzelt utópikus világba, ahelyett, hogy a valóság összefoglalása lenne, annak a meggyőződésnek a kinyilvánítása, hogy igenis a káosz, a rendezetlenség közepette rend van, a gyűlölet közepette szeretet van. A húsvét tehát nem lehet húsvét, hogyha nem építi bele a nagypénteket. Enélkül tényleg nincs mit dicsérni és hálát adni. A húsvét valóság, nem fantázia, és a nagypéntek teszi azzá. A szenvedés tehát maga is hálaadásra ad okot, hogyha az örökké valóság fényében nézzük. A hálaadás rendet teremt, és kiemeli az egyébként szétszórt élet mintázatát. Nézzünk meg egy követ. Egy napon az építők talán elutasítják, mint alkalmatlant, haszontalant, akit csak egy újabb kőnek minősítenek, és talán félre is dobják. De másnap talán másképp látják, és rájönnek, hogy éppen alkalmas arra, hogy sarokkő legyen. A kő nem változott. Csak az építők felfogása változott róla. Így van ez Krisztussal is. Vannak, akik elutasítják őt, és még azok is, akik elfogadják őt, néha elutasítják hatalmas kegyelmét. Mások másként látják őt, és felismerik, hogy ő a középpont, a rendező elv az életükben. És így lehet ez mindennel, és az élet minden tapasztalatával is. De nem mindegy, hogy milyen elvek alapján értelmezzük az életet, annak pillanatait és mozdulatait. Mert a hála, a hálaadás a legjobb elv, mert összeköt bennünket a szeretettel, és lehetővé teszi számunkra, hogy meglássuk a szeretetet. Ha nincs hála, nincs remény, nincs öröm. És az élet egyik, az egyik uralkodó állapotból vagy szakaszból a másikba való átmenetek, mozgások sorozata. A hernyókból pillangók lesznek, a búzából liszt, a lisztből kenyér, a szőlőből bor, a gyermekekből serdülők, akik felnőttek és idősekké válnak, A reggel átmegy délutánba, estébe, éjszakába és újból reggelbe. A napokból hetek, hónapok, évek és évtizedek lesznek, aztán évszázadok és évezredek. Ami első pillantásra egy állapotnak tűnik, az egy folyamatosan kibontakozó folyamat egyik szakaszának bizonyul. És az igazán nagy átmenet bárki életében, az életből a halálba és a megújult életbe. A keresztből a feltámadásba. A tájékozatlanságból a rendbe való átmenet valójában nem egyszer, hanem többször is megtörténik az életben. Ha csak a mélypontokat nézzük, a keresztet, vagy ha csak a csúcspontokat, a húsvétot, a feltámadást, akkor lehet, hogy lemaradunk a valódi folyamatról és a valódi jelentésről. A kettő közötti időszak, a kettő egymás utánisága és egybefonhódása az, ahol az élet és a kegyelem valóban megtörténik. Minden sírkövön két szám van. A belépés, a születés és a kilépés, a halál dátuma. És a kettő között van egy kötőjel. Azt számít, hogy mi történt az alatt, amit a kötőjel jelképez. A zsoltáros egy másik metaforát használ ennek az élménynek a leírására, az ajtón vagy a kapun való belépés metaforáját, amely az átmenet hagyományos metaforája, és egy jó metafora. Ha azonban mindkét metaforát egyszerre látjuk, akkor megnyílik a látásunk. Egyrészt az élet hosszú rohanás, másrészt pedig rövid, mint egy küszöbön való átlépés. Mindkettő igaz. Természetesen van egy végső átmenet, egy utolsó lépés a teljes örökké valóságba. Mégis éppen ez az igazság teszi lehetővé számunkra, hogy az életet ebből a nézőpontból úgy lássuk, mint átmenetek sorozatát, amelyek elvezetnek ahhoz a pillanathoz, a végső pillanathoz, amikor beléphetünk az Úristen jelenlétébe. Minden, ami azt a pillanatot megelőzően van, egy szakasz, egy átmeneti állapot, nem pedig végleges. Minden pillanat egyben egy mozgás, egy átmenet, egy lépés az úton. És ez a felfogás, ez a szemlélet az életnek, ez az értelmezése hálát ébreszt. Hálát mindazért, ahol az ember az úton most van. És hálát mindazért, ahová tart. A hála pedig összeköt bennünket a szeretettel, Isten irántunk tanúsított hozzáállásával, amely fenntart bennünket ezen az úton, és gondoskodik minden valós szükségletünkről, hogy kitartsunk és célba érjünk. Mert ez az értelmezés lehetővé teszi számunkra, hogy az élet mélypontjait és csúcspontjait egyaránt átmeneti szakaszokként és nem végső állapotként éljük meg. Így soha nem kell majd kétségbe esnünk. Alapvetően jól tájékozottak maradunk az életben, és végül hálával gondolunk a rendet teremtő Krisztusra az életünkben. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy értünk adtad Krisztust a kereszten, aki harmadnapon feltámadt, hogy az üdvösségünk teljessé váljon. Amen.